Egy férfi vallomásai, aki elég őrült ahhoz, hogy bestiákkal éljen együtt. Egy. Emlékszem, egyszer kivertem a gardróbban, úgyhogy felvettem anyám magas sarkuját, és miközben egy ruhát húztam fel egyre magasabbra, és úgy néztem a lábamat, mintha egy nőjét nézném, bejött a házba két haverom, és az egyikük megszólalt. Tudom, hogy itt vagy valahol. Kapkodtam magamra a ruhákat, és amikor egyikük benyitott, rákiáltottam. Állj, te vadbarom! Majd kikergettem őket a lakásból, aztán hallottam, hogy azt kérdezgetik egymástól. De, ennek meg mi baja lehet? Ennek vajon mi a baja? Kettő. K. régen táncos lány volt, és gyakran mutatott magáról fotókat, újságkivágásokat. Egyszer majdnem megnyerte a Miss America szépségversenyt. Az Alvarado Street-i bárban ismerkedtem meg vele, ami nagyjából annyira közel van a gettóhoz, amennyire csak lehet. Ahhoz képest, amilyen a képeken volt, meghízott, de azért az alakját és a stílusát valamennyire megőrizte, de éppen hogy csak. Mindketten le voltunk robbanva. Egyikük sem dolgozott, és hogy hogyan maradtunk életben, arról fogalmam sincs. Cigivel, borral, és úgy, hogy mindig akadt egy házi néni, aki elhitte, hogy nem sokára megadjuk a tartozásunkat, csak per pillanat egy vasunk sincs. De leginkább borral. A nap nagy részét átaludtuk, és amikor sötétedni kezdett, fel kellett kelnünk. Akkor már úgy éreztük, jó lesz felkelni. K. A kurva életbe, jól jön egy ital! Én ilyenkor még mindig az ágyban feküdtem, és az utolsó cigarettámat szívtam. Én? Hát akkor menj le a Tonisba, és hozz egy-két portóit. K. Hét deciset? Én. Na, de ne gallót. Meg ne azt a másikat, amitől két hétig fáj a fejem. És két doboz cigit is hoz. Én egy miért. K. Na, de itt csak 50 cent van. Én. Tudom. A többit hitelezze meg. Hát mi van veled, hülye vagy? K. De hát már megmondta, hogy nincs több hitel. Én. Megmondta, hát ki ez a csávó, Isten? Fűzd be az agyát! Mosolyogj rá! Rázd meg neki a kannáidat! Állítsd fel neki! Vidd hátra, ha kell, csak hozd azt a bort! K. Jól van. Én. Vissza ne gyere nélküle! K. azt mondta szeret. Előfordult, hogy szalagot kötött a farkamra, és kis csákot rakott rá. Ha bor nélkül tért vissza, vagy csak egy üveggel, akkor én viharzottam le, mint egy őrült, és hörögtem, és fröcsögtem, és fenyegetőztem mindaddig, amíg az öreg oda nem adta, amit kértem, vagy még annál is többet. Néha szardiniát, kenyeret és csípszet is kaptam mellé. Akkoriban egész jó periódusunk volt. Aztán, amikor Tony eladta a boltot, az új tulajt vettük kezelésbe. Az elején nehezebb volt, de végül ő is kötélnek állt. A legjobbat hozta ki belőlünk. Három. Olyan volt, mintha fafurdancsal csinálták volna. Akár az is lehetett. Éreztem az égő olaj szagát meg, hogy ezt az ízét belenyomják az arcomba, a húsomba, és fúrnak vele, és jön ki a vér, meg a váladék. Én meg csak ültem ott, és a lelkem zsinórja ide-oda himbálózott, mint egy majom a szakadék szélén. A pofámat kelések borították, de akkorák, mint egy alma. Nevetséges volt, és hihetetlen. A legdurvább eset, amit életemben láttam, mondta az egyik doki, pedig elég idős volt. Úgy gyűltek körém, mint a cirkuszi látványosság lettem volna. Egy szörny szülött. Mondjuk az is vagyok. Villamossal jártam a kórházba. A kölykök a villamoson megbámultak, és azt kérdezgették az anyuktól, anya, mi van azzal az emberrel? Mi baja van az arcának? Mire az anyák? Pszt! És ez a pszt megsemmisítő volt. Aztán meghagyták, hogy a kis köcsögök és köcsöginák bámuljanak tovább a szék támlájuk mögül. Én meg csak kinéztem az ablakon, és merengve bámultam az épületeket, és fuldokoltam. Lejjebb csúsztam a széken, és fuldokoltam tehetetlenül. Az orvosok jobb híján Acne vulgarisnak hívták. Órákig ültem egy fapadon, és vártam a fafurdancsomra. Ugye milyen szánalmas kis történet? Tisztán emlékszem a kórház tégla épületeire, a jókedvű, nyugodt, kipihen nővérekre, és a nevetgélő orvosokra, akiknek bejött az élet. Ott tanultam meg, miről is szól a kórház. Hogy az orvos a király, a páciens a szarral egyenértékű, és a kórház csak arra való, hogy az orvosok megteremthessék keményítő fehér, felsőbbrendű életüket, és hogy megkaphassák a nővéreket. Doktor, 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 csípjen bele a fenekembe a liftben. Feledkezzen meg egy pillanatra a rákról, és arról, hogy milyen nehéz az élet. Mi nem vagyunk olyan szegény, szerencsétlen idióták, mi nem fogunk meghalni. Megisszuk szépen a répa levünket, és ha rosszul érezzük magunkat, beveszünk valamit, beadunk magunknak egy injekciót, és feltoljuk az összes anyagot, amire a szükségünk van. Csirip, csirip, csirip. Az élet majd énekel nekünk. Nekünk, királyoknak. Aztán a várakozás után bementem, leültem, ők meg belém nyomták a fúrógépet. Zzzz. Közben a napsütésben kibújtak a dáliák, értek a narancsok. A napfény átviláglott a nővérek ruháján, amitől a hozzám hasonló szörnyszülöttek teljesen készen lettek. Zzzz. Hát én még életemben nem láttam, hogy valaki így viselje a tűt. Na nézzetek, milyen kemény. Ha, mint az acél. És jött, gyülekezett a sok nővérbaszó, akiknek nagy háza volt, meg ideje, hogy nevetgéljen és olvasson és színházba járjon. És elfelejtse, milyen az ember érzésekkel bírni. Fehér keményítő, és az én vesztett csatám. A gyülekezés. Hogy érzed magad? Fantasztikusan. Fájdalmas a tűkezelés? Basszódj meg! Hogy? Mondom, hogy basszódj meg! Gyerek még. Ha, tele keserűséggel. Ne haragudj rá. Hány éves vagy? Szólalt meg egy másik. 14. Nem akartam rosszat, csak meg akartalak dicsérni, milyen bátran állod a sarat, hogy bírod a tűkezelést. Kemény gyerek vagy. Basszódj meg! Hé, te így nem beszélhetsz velem. Basszódj meg, basszódj meg, basszódj meg! Hát egy kicsit össze kellene szedned magad. Nem olyan nagy ügy. Mi lenne, ha vak volnál? Akkor legalább nem látnám azt a ronda pofádat. Ha, bolond ez a gyerek. Az hát, hagyd is békén. Nem semmi egy kórház volt. Honnan is tudhattam volna, hogy 20 évvel később ugyanott kötök ki. Kórházak, börtönök, kurvák. Ezek az élet egyetemei. Több diplomám is van. Szólítsanak csak Mesternek. Négy. Egy újabb egyeddel éltem. Az elsőn laktunk, és akkor épp volt munkám. Ez majdnem meg is ölt. Ivás egész éjjel, meló egész nap. Mindig ugyanazon az ablakon dobtam ki az üveget. Hetente egyszer le is vittem az üvegeshez beüvegeztetni. Az űrge elég furcsán nézett rám, de a pénzemet eltette, ezt nem furcsálotta. Keményen ittam, 15 éve egyfolytában, és egy reggel felkeltem, és tessék, vér jött ki a számon és a seggemen. Fekete széklet. Vér, vér, vízesésnyi vér. De a vér büdösebb, mint a szar. A nő kihívta a mentőt. A mentősök azt mondták, túlságosan nagy darab vagyok ahhoz, hogy levigyenek, és megkértek, hogy menjek le a saját lábamon. Oké, mondtam. Örömmel beleegyeztem. Nem szeretném, ha megerőltetnék magukat. Lent ráfektettek a hordágyra. Kinyitották nekem, és én úgy feküdtem fel rá, mint egy hervatvirág. Szép kis virág. A szomszédok néztek az ablakból, álltak a lépcsőn, nézték, ahogy elhaladok mellettük. Legtöbbször részegen láttak. Nézd, mélyből, mondta az egyik. Ott viszik azt a rémes alakot. Isten könyörüljön a lelkén, jött a válasz. Na jó, öreg mélyből. Köptem egy adag vöröset a földre, mire valaki megszólalt. Ó! Bár dolgoztam, de pénzem nem volt, így mehettem vissza a szegény kórházba. A mentő tele volt, az ágyakat polcszerűen helyezték el, és mindenhol feküdt valaki. Teltház, mondta a sofőr. Menjünk! Nem volt kellemes az út. Ide-oda csúszkáltunk, himbálóztunk. Igyekeztem magamban tartani a vért, minthogy nem akartam, hogy a mellettem lévők büdösek legyenek. Nem hiszem el, hogy ez történik velem, nem hiszem el, mondta egy fekete nő. Istenem, segíts! Isten népszerűsége igencsak megugrik efféle helyeken. Bedugtak egy sötét pincébe, valaki tett valamit egy pohár vízbe, és ennyi volt az ellátás. Időről időre hánytam egy kis vért az ágytálba, 4-en vagy 5-en voltunk odalent. Az egyik férfi részeg volt, és őrült, de erősnek tűnt. Leszállt a pricsről, és ide-oda témfergett, botorkált a teremben, át meg átesett a többieken, ezt vagy azt levert, és közben azt hajtogatta, én vagyok Vava a Dzsuba. A Dzsuba Dzsuba, én vagyok Dzsuba. Megfogtam a vizes kancsot, hogyha közelebb jön, leütöm, de hozzám nem jött oda. Aztán összeesett az egyik sarokban, és elájult. Egész éjjel lent voltam az alagsorban, másnap délig. Aztán felöltöztettek, a kórház tele volt. Betettek egy sötét sarokba. Ó, meg fog halni abban a sötét sarokban, mondta az egyik nővér. Meg, mondta a másik. Egyik éjjel felkeltem, de nem értem el a vécéig. Vért hánytam, és beterítettem vele a szoba közepét. Elestem, és olyan gyenge voltam, hogy nem tudtam felállni. Kiabáltam a nővéreknek, de a 20 centi vastag ajtón még bádogborítás is volt, így nem hallották. Úgy 2 óránként jött arra egy nővér, hogy megnézze, van-e hulla. Éjszakánként nagyon sok halottat vittek el. Nem tudtam aludni, így mindig éberen figyeltem a műveletet. Lecsúsztatták az ágyról rá a kocsira, majd letakarták. Rendesen be voltak járatva azok a kocsik. Nővér! Üvöltöttem, de tulajdonképpen nem tudom minek. Kuss! Szólt rám az egyik öreg. Aludni akarunk! Aztán elájultam. Mikor magamhoz tértem, égtek a villanyok. 2 nővér próbált összeszedni a földről. Mondtam, hogy ne szálljon ki az ágyból, mondta az egyikük. Nem tudtam beszélni. Dobszót hallottam a fejemben. Teljesen üres voltam. Olyan volt, mintha hallottam volna mindent, látni viszont csak fénycsíkokat láttam. De se pánikot, se félelmet nem éreztem, csak azt, hogy várok valamire. De minden mindegy. Állj maga, túl nehéz, mondta az egyik nővér. Üljön be ebbe a székbe! Beleültettek, és végig csúsztattak a szobán. Nem éreztem magam 3 kilónál nehezebbnek. Aztán megjelentek körülöttem emberek. Emlékszem egy orvosra, zöld műtős köpenyben. Dühösnek tűnt. A főnővérrel beszélt. Miért nem kapott még ez az ember vérátömlesztést? Már alig van az ereiben. Hát a papírjai lent voltak, én pedig idefent, és már iktatták, mielőtt láthattam volna. És, doktor úr, azt sem tudjuk, hogy milyen vér kell neki. Hozzák azt a vért, most rögtön! Ki ez az ember, gondoltam magamban. Nagyon különös. Doktornak nagyon furcsa. Megkezdték a vérátömlesztést. 5 liter vér és 1,5 liter glükóz. Aztán jött egy nővér, és rostom marhát akart nekem adni krumplival, borsóval és répával. Első étkezés gyanánt. Elém rakta a tálcát. Ne vicceljen már, én ezt nem ehettem meg, azonnal meghalnék tőle, mondtam neki. Egye meg, ezt írták elő magának. Hozzon egy kis tejet, mondtam. Megeszi szépen, mondta és elment. Hozzá sem nyúltam. 5 perc múlva rohant vissza. Meg ne egye, kiabálta, ne nyúljon hozzá. Összekeverték a neveket. Elvitte, majd hozott egy pohár tejet. Amint lefolyt az első üvegvér, tolókocsiba ültettek és levittek röntgenre. Az orvos megkért, hogy álljak fel. Én folyton összeestem. A rohadt életbe, üvöltötte. Megint tönkre tettem egy filmet. Álljon már meg, és ha lehet, ne essen el. Megpróbáltam, de nem ment. Nem tudtam állva maradni. Megint hátraestem. Az istenit, hát vigyék el innen, mondta a nővérnek. Húsvét vasárnap az üdvhadsereg játszott reggel 5-kor pont az ablakunk alatt. Borzalmas egyházi zenét játszottak, rosszul és hangosan. Teljesen beterített a zaj, átment rajtam, kis ilyen megölt. Soha életemben nem éreztem magam még közelebb a halálhoz, mint azon a reggelen. 1 centire volt, egy hajszálnyira. Végre aztán odébb álltak a kórház másik oldalára, és kezdett visszatérni belém az élet. Szerintem aznap reggel egy jó pár embert meggyilkoltak a zenéjükkel a kórházban. Aztán megjelent az apám, a kurvámmal. A csaj részeg volt, és tudtam, hogy apám adott neki pénzt italra, és direkt hozta el részegen, hogy felidegesítsen. Az öreggel ősi ellenségek voltunk. Minden, amiben én hittem, abban ő nem, és fordítva. A nő ott tántorgott az ágyam körül, vörös feje részegen. Miért kellett így idehozni? Miért nem lehetett máskor? Megmondtam, hogy semmire kellő. Nem megmondtam már az elején? Berúgattad, aztán idehoztad. Miért jó az neked, hogy állandóan forgatod bennem a kést? Mondtam én, hogy semmire kellő. Megmondtam. Te rohadt szemétláda. Még egy szó, és kikapom a tűt a kezemből, és agyonverlek. Karom fogta a nőt, és elmentek. Gondolom, felhívhatták apámat azzal, hogy már nincs sok hátra. A vérzés ugyanis nem állt el. Aznap este jött a pap is. Atyám, mondtam. Nem akarom megsérteni, de kérem, ha lehet, szeretnék inkább rítusok és szavak nélkül meghalni. Egészen meglepődtem azon, hogy a pap hogy hátrahőkölt attól, amit mondtam. Azt hittem, ezek a fiúk azért ennél jobban meg tudják őrizni a hidegvérüket. De hát végtére is ők is csak kitörlik a següket ugyanúgy. Atyám, mondta az egyik öreg, jöjjön, beszéljen nekem, velem beszélhet. A pap odament az öreghez, és mindenki boldog volt. 13 napra rá, hogy bevittek, teherautót vezettem, és 25 kilós zsákokat emelgettem. Egy héttel azután megittem az első italomat. Azt, amelyikről azt mondták, ha megiszom, belehalok. Lehet, hogy egy nap ott végzem majd abban a tetves szegény kórházban. Úgy tűnik, nem tudok szabadulni attól a helytől. Újfent rossz paszban voltam, és totál kivoltak az idegeim a heveny borfogyasztástól. A tekintetem egy őrülté, gyenge voltam, és túlságosan depressziós ahhoz, hogy találjak valami megfelelően pihentető állást, mondjuk szállítmányozóként vagy raktárosként. Így bementem a húsfeldolgozó és szállító üzem felvételi irodájába. Nem láttam én már itt magát? Kérdezte az ember. Nem, hazudtam. 2 vagy 3 évvel azelőtt már jártam ott. Kitöltöttem az összes papírt, végigcsináltam az orvosi vizsgálatokat, mi egymás. Aztán lépcsőn lekísértek 4 emelettel lejjebb, és emeletről emeletre lett hidegebb, a padlót pedig mindenhol vér borította, a zöld padlót és a zöld falakat. Ő magyarázta el, hogy mit kell csinálni. Hogy meg kell nyomni egy gombot, mire egy falban lévő lyukból olyan zaj tör elő, mint amikor összetörnek egy középhátvédet, vagy eldől egy elefánt. Majd elindul egy halott valami, egy csomó halott valami véresen, és ő mutatta meg, hogyan kell leemelni és feldobni a teherautóra, majd újra megnyomni a gombot, hogy jöjjön a következő adag. Aztán elment. Ekkor fogtam, levettem a munkaruhát, a védősisakot, a 3 számmal kisebb csizmát, felmentem a lépcsőn, és ki az épületből. Most meg ott álltam újra. Kicsit idősnek néz már ki ehhez a munkához. Hát szeretnék megerősödni. Szeretnék valami kemény munkát, valami jó kemény munkát, hazudtam. Meg tud vele birkózni? Szétveszít az erő. Hát régen én boxoltam, a legjobbakkal küzdöttem. Tényleg? Bizony. Hát, az arcán látszik is. Lehetett egy-két kemény bunyója. Hagyjuk az arcomat. Nagyon gyors kezem volt. És még most is az. És az ütések elől is gyorsan elhajoltam. Hogy látványos is legyen a dolog. Én jártas vagyok a boxban, de nem emlékszem a nevére. Csillagporos Kölyök néven futottam. Csillagporos Kölyök? Nem rémlik a név. Bunyóztam Dél-Amerikában, Afrikában, Európában, a szigeteken és kisvárosokban. Ezért vannak azok a kihagyások a munkakönyvemben. Nem szeretném beírni, hogy boxoltam, mert az emberek vagy azt hinnék, hogy hülyéskedem, vagy hogy hazudok. Inkább üresen hagyom és kész. Rendben. Jöjjön be reggel 9:30-re orvosi vizsgálatra, és utána munkába állhat. Azt mondja, hogy valami kemény melót akar? Hát nézze, ha akad más is. Nem, jelen pillanatban nincs. De tudja mit? Igazából nem tudom eldönteni, hogy jó-e, amit csinálok. Maga kinéz vagy 50-nek. És mi nem szeretjük, ha az emberek az időnket vesztegetik. Na de én nem emberek vagyok, hanem csillagporos kölyök. Hát jó, kölyök, mondta nevetve. Akkor munkába állhat. Nem tetszett, ahogy mondta. 2 nappal később beléptem egy bódéba, megmutattam a kártyámat egy öregembernek, amin a nevem szerepelt. Henry Csiánszki. Mire átküldött a rakodó térbe, ahol egy Túrem nevű embernél kellett jelentkeznem. Átmentem. Egy fapadon emberek ültek sorban egymás mellett, és úgy néztek rám, mintha homoszexuális lennék, vagy bolond. Laza megvetéssel néztem vissza rájuk, és elővettem a legjobb külvárosi kemény fiú modoromat. Hol van ez a Túrem? Találkám van a csávóval. Valaki rámutatott. Túrem? Ege. Neked dolgozom. Tényleg? Ja. Rám nézett. És hol a csizmád? Csizma? Az nincs, mondtam. Benyúlt a pad alá, és átnyújtott egy párat. Egy öreg megkeményedettet. Felvettem. Ugyanaz a sztori, 3 számmal kisebb. A lábujjaim összenyomottak, és beszorultak a talpam alá. Aztán adott egy véres munkaruhát, meg egy sisakot, felvettem. Megálltam mellette, amíg rágyújtott, vagy ahogy az angolok mondanák, amíg meggyújtotta a cigarettáját. A gyufát nyugodtan és férfiasan széles mozdulattal dobta el. Na gyere! Mindannyian négerek voltak, és ahogy elhaladtam mellettük, úgy néztek, mint a fekete muszlimok. 180 felett voltam, de mégis mind magasabb volt nálam. Vagy ha nem is magasabb, akkor kétszer, háromszor olyan széles. Henk! Kiáltott a Turem. Ő is Henk, gondoltam magamban. Épp mint én. Ez jó. Már akkor izzadtam a védősisakban. Állíts munkába! Istenem! Édes Istenem! Hová tűntek hirtelen a drága nyugodt éjszakáim? Miért nem Walter Winchell történik ez ilyen, aki hisz is az amerikai álomban? Hát nem én voltam az egyik legjobb diák antropológia szakon? Mi történt? Henk oda vitt a rakodóba, és egy kamion mellé állította, mely fél utca hosszú volt. Várj itt! Aztán megjelent pár fekete muszlim, rohanva tolták a talicskáikat, amikről már pergett le a fehér festék, ami olyan fehér volt, mint a tyúkszarral kikevert mész. A talicskák rogyásig voltak pakolva vízes vérben úszó sonkával. De a hús nem úszott a vérben, ült benne, mint az ólom, mint egy ágyúgolyó, mint a halál. Az egyik srác felugrott mögöttem a platóra, egy másik meg dobálni kezdte a sonkákat, én elkaptam, tovább dobtam a platón állónak, aki pedig megfordult és odahajította a kamion végében állónak. Gyorsan repültek felém a sonkák, és nehezek voltak, egyre nehezebbek. Ahogy eldobtam az egyiket, és visszafordultam, már is útban volt egy felém a levegőben. Tudtam, hogy ki akarnak csinálni. Igen, hamar izzadni kezdtem. Izzadtam, mintha csapból folyt volna rám. És fájt a hátam, fájt a csuklom, sajgott a karom, mindenem fájt, és pikpak az utolsó gram nem létező energiatartalékomnál tartottam. Alig láttam. Alig bírtam összeszedni magam, hogy elkapjam a következő sonkát, és tovább dobjam, Beborított a vér, és egymás után érkezett a kezembe a puha, halott, tompa puffanás, és a sonka érzete kicsit olyan volt, mint egy nő feneke, és közben annyi erőm sem volt, hogy megszólaljak, és azt mondjam, hé, mi a lebágyat, fasz van már veletek? Csak jöttek a sonkák, jöttek, én meg szédültem és megfeszültem, mint egy ember a kereszten, védő sisakban. Azok meg csak hozták a sonkát, csak hozták, mire végre nagy nehezen elfogyott. Én meg csak álltam, ott imbolyogtam, és mélyeket lélegeztem a sárga elektromos levegőből. Éjszaka volt a pokolban. De hát én mindig is szerettem éjszaka dolgozni. Na gyere! Átvittek egy másik raktérbe. A helyiség végében lévő fal magas nyílásában a levegőben megjelent egy fél ökör, vagy nem is. Most, hogy belegondolok, inkább egy egész volt, hiszen négy lába volt. Szóval megjelent kampóra akasztva egy ökör, amit épp akkor öltek le, és pont felettem állt meg, és lógott felettem azon a kampon. Ezt most ölték le, gondoltam magamban. Most ölték le ezt a dögöt. Hogy tudják megkülönböztetni az ökröt az embertől? Honnan tudják, hogy én nem vagyok ökör? Na, kapd el! Kapjam el. Úgy bizony, táncolj vele! Mi van? Az Isten itt neki, George! Gyere ide! George odaállt a döglött ökör alá, megfogta. Egy. Futólépésben elindult előre. Kettő. Majd hátra. Három. Megint előre. Az állat majdnem párhuzamosan feküdt a vállán a földdel. Valaki megnyomott egy gombot, és aztán az övé volt. Vitte. Vitte a világ hús pacái felé. Vitte a világ pletykás, zsörtölődő, kipihent, ostoba házi asszonyainak, akik délután kettőkor pongyolában vörös rúsfoltos cigarettáikat szívják, és közben majdnem semmit nem éreznek. Odaállítottak a következő kör alá. Egy, kettő, három. Sikerült. Halott csontért élő csonthoz, halott hús élő húshoz, és a súlyától a csontja belevágott a húsomba. Én meg egy szexi kis pinára gondoltam, aki éppen velem szemben ül egy kanapén, magasan összezárt combokkal, én pedig itallal a kezemben lassan, de biztosan bedumálom magam a teste üres elméjébe. Majd Henk azt üvöltötte. Akaszd fel a kamionban! Rohantam a kamionhoz. Az amerikai iskolák udvarain fiatal srácként elszenvedett kudarc élményekből tanulván belém villant, ezt az ökröt most semmilyen körülmények között sem szabad eldobnom, mert azzal azt bizonyítanám, hogy egy gyenge szar vagyok, nem egy férfi, és így nem érdemlek mást, csak hogy kuncogjanak rajtam, vagy kinevessenek. Amerikában muszáj volt győztesnek lenni, másképp nem lehetett megúszni. Az embernek meg kellett tanulnia küzdeni a semmiért, és nem kérdezni miért, mindemellett pedig tudtam, hogy ha eldobom, akkor valószínűleg majd felkeszedem a földről, és tudtam, hogy az viszont már nem fog menni. Plusz koszos is lenne. És azt nem akartam. Illetve ők nem akarták. Felrohantam vele a kamionra. Akaszt fel! A kamionban lógó kampó kb. Annyira volt hegyes, mint az ember hüvelykújja köröm nélkül. Egy kicsit lejjebb engedtem az ökröt, és megpróbáltam a tetejénél ráakasztani a kampóra, aztán újra meg újra, de csak nem akarta átszúrni. A kurva anyját. Tiszta porcogó meg zsír volt az egész, és nem ment. Nem ment. Hát gyerünk már, gyerünk! Összeszedtem a maradék erőmet, és akkor átszúrta a kampó. Gyönyörű látvány volt, egy csoda, hogy átfúrta a húst a kampó, és hogy az ökör ott lógott magától, messze a vállamtól, és várt a pongyolásokra és a hentes üzletben pletykálókra. Menj arrébb! Egy 130 kilós, fekete pofátlan, kíméletlen, hideg gyilkos csávó lépett be a kamionra, egy mozdulattal felakasztotta az ökröt, majd lenézett rám. Itt állunk sorba mögötted! Jó van, nagy menő! Előtte mentem. Már várt egy újabb ökör. Akár mikor kivittem egyet, tudtam, hogy az lesz az utolsó, amit bírok, és közben azt mondtam magamban, csak még ezt az egyet, aztán kilépek. Basszák meg! Tudtam, hogy azt várják, hogy feladjam. Láttam a szemükben. Láttam, hogy mosolyognak, amikor azt hitték, nem nézek oda. De nem akartam, hogy örüljenek annak, hogy legyőztek. Mentem a következőért. A játékos. Egy szépen leszerepelt játékos utolsó nagy dobása. Mentem a húsért. Még 2 óra telt el, amikor valaki azt kiáltotta, pihenő! Megcsináltam. 10 perc szünet, egy kis kávé, és soha nem adom fel. Elindultam mögöttük a büfékocsi felé. Láttam az éjszakában gőzölgő kávét, a fánkot, a cigarettát, a teasüteményt, a szendvicseket a lámpa fényénél. Éj te! Hank volt az. Hank, mint én. Igen, Hank. A kávészünet előtt még pattanj be abba a kocsiba, és vidd át a 18-asba. Azt a kamiont kellett odébb vinnem, amit akkor pakoltunk meg. Azt a fél utca hosszút. A 18-as állás az udvar másik végében volt. Sikerült kinyitnom az ajtót és beülni a vezetőülésbe. Puha bőrből volt, és annyira jó volt benne ülni, hogy tudtam, ha nem állok ellen, se perc alatt elalszom. Nem voltam kamionsofőr. Lenéztem, és egy halom sebváltót, féket, pedált, meg ilyeneket láttam. Elfordítottam a kulcsot, és sikerült beindítanom a motort. Eljátszottam a pedálokkal, meg a sebváltóval. A kamion elindult, aztán átvittem az udvaron a 18-as állásba, és közben csak arra tudtam gondolni, hogy mire visszaérek, tuti, hogy bezár a büfé. Ami számomra tragédia lett volna. Teljes tragédia. Leparkoltam, leállítottam a motort, és leültem még egy percig, hogy érezzem annak a bőrülésnek a finom puhaságát. Aztán kinyitottam az ajtót, és kiszálltam. Elvétettem a lépcsőt, vagy akárhogy is hívjuk, ami ott volt, és mint akit lelőttek, a földre zuhantam a véres munkaruhámban és krisztusi fém sisakomban. Nem fájt, mert semmit sem éreztem. Pont akkor tápászkodtam fel, amikor a büfékocsi kigurult a kapun. Láttam, hogy a többiek mennek vissza a rakodó térbe, és nevetgélve cigarettára gyújtanak. Levettem a csizmám, levettem a ruhám, levettem a védő sisakom, és odamentem az udvar bejáratánál lévő bódéhoz. A ruhát, a sisakot és a csizmát a pultra dobtam, az öregember rám nézett. Mi van? Itt hagyod ezt a jó kis állást? Mondd meg nekik, hogy postán küldjék el a csekkem a 2 óráért, vagy mondd meg nekik, hogy dugják fel maguknak. Leszarom. Kijöttem, átmentem az úttesten, és bementem egy mexikói bárba. Ittam egy sört, aztán buszra szálltam. Az amerikai iskola udvar megint legyőzött. Hat. Másnap este egy bárban ültem 2 nő között, akik közül az egyiknek rongy volt a fején, a másiknak meg nem volt rongy a fején. Ugyanolyan bár volt, mint a többi. Unalmas, tökéletlen, kegyetlen, lepattant, szegényes végállomás. A vécé kicsi volt, és annyira büdös volt, hogy az ember elhányta magát tőle. Szarni képtelenség volt, maximum pisálni, azt is csak hányással kísérve, miközben muszáj volt az embernek a fejét elfordítania, Hát, ha meglátja a fényt valahol, és közben imádkoznia, hogy a gyomra még legalább az éjszakát kibírja. Úgy 3 órája ültem, és ittam, és fizettem ott az italokat annak, amelyiknek nem volt rongy a fején. Nem nézett ki rosszul, drága cipője, jó lába és jó hátsója volt. Épp a szétesés határán állt, de így a legszexibbek. Már nekem. Vettem még egy italt, illetve még 2. Hát, ennyi. Le vagyok égve, mondtam neki.
Viccelsz?
Nem.
Van hol aludnod?
Még 2 napig.
Dolgozol?
Nem.
Akkor mit csinálsz?
Semmit.
Úgy értem, hogy akkor miből tartod fel magad?
Egy darabig egy zsoké ügynöke voltam. Ügyes fiú volt, de kizárták, mert 2-szer is rajta kapták a startnál, hogy csalni akart. Egy kicsit boxoltam, játszottam, de még a csirketenyésztéssel is megpróbálkoztam. Éjszakákon át ültem és őriztem őket, hogy a préri farkasok rájuk ne járjanak. Kemény volt. Aztán egy éjjel bent hagytam egy égő szivart az olban, és a fele jószág odaégett, plusz a legjobb kakasaim is. Próbálkoztam aranymosással Észak-Kaliforniában. Voltam rikkancs a tengerparton, tőzsdéztem, árultam alkoholt. De semmi nem jött be. Egy vesztes vagyok.
Hidd meg az italodat, és gyere velem, mondta.
Ez a gyere velem nagyon jól hangzott. Megittam, és mentem utána. Elindultunk felfelé, majd megálltunk egy italboltnál.
Te csak maradj csöndben, majd én beszélek, mondta.
Bementünk. Bepakolt egy kis szalámit, tojást, kenyeret, szalonnát, sört, csípős mustárt, uborkát, 2 üveg jófajta viszkit, alkaselcert és egy kis sós magyarót. Meg cigarettát és szivart.
Írja fel Willy Hansennek, mondta az eladónak.
Kimentünk, és a sarki telefonfülkéből taxit hívott. Megjött, beszálltunk hátra. Ki az a Willy Hansen? Kérdeztem.
Na, mindegy, válaszolta.
Felértünk a lakásomba, és segített bepakolni a cuccokat a hűtőbe. Aztán leült a kanapéra, keresztbe tette a jó kis lábát, és ült. Lóbálta, csavargatta a bokáját. Nézte a cipőjét, a gyönyörű, tűsarkú cipőjét. Lecsavartam az egyik viszkiről a kupakot, és mixeltem 2 jó erős italt. Újra király voltam. Aznap éjjel az ágyban ügyködés közben megálltam, és ránéztem fentről.
Hogy hívnak?
Kérdeztem.
Nem tökéletesen mindegy.
Nevettem, és csináltam tovább. Aztán lejárt a bérleti díj, összeszedtem mindent, ami nem sok volt. Bepakoltam a karton bőröndömbe, és 1/2 órával később egy bőr nagykereskedés mellett befordultunk egy sarkon. Tettünk 2 lépést a feltöredezett járdán, majd megálltunk egy öreg emeletes ház előtt. Pepper, mert hogy így hívták, amint később elárulta, becsöngetett és azt mondta.
Te állj meg mögöttem, csak engem lásson, és amikor bereg az ajtó, kinyitom, te pedig gyere be utánam.
Willy Hansen mindig lenézett a fél emeletre, ahová felszerelt egy tükröt, hogy lássa, ki áll az ajtóban, és az alapján döntötte el, hogy otthon van-e éppen vagy sem. Ezúttal úgy döntött, otthon van. Beregett a csengő, én pedig mentem Pepper után. A bőröndömet lent hagytam a lépcső aljában. Kicsim, köszöntött a lépcső tetején, úgy örülök, hogy látlak. Elég öreg volt, és félkarú. Átölelte az egy karjával, és megcsókolta. Aztán meglátott engem.
Ez ki?
Ó, Willy, hadd mutassam be egy barátomat. Ő a kölyök.
Hello, mondtam. Nem válaszolt.
De a kölyök? Hát nem éppen úgy néz ki, mint egy kölyök.
Lenni a kölyök. Ezen a néven boxolt annó.
Lancelot a kölyök, mondtam. Felmentük a konyhába. Willy elővette egy üveget és töltött néhány italt. Leültünk egy asztalhoz.
Hogy tetszik a függönyöm? Kérdezte.
A lányok varták. Ezek a lányok nagyon sok mindenhez értenek.
Tetszik, mondtam neki. A karom kezd megbénulni, már alig tudom mozgatni az ujjaimat. Azt hiszem, meg fogok halni, és az orvosoknak fogalmuk sincs, mi a bajom. A lányok azt hiszik, viccelek, csak nevetnek rajta.
Hát, én hiszek magának, mondtam. Ittunk még egy pár pohárral.
Meg a szimpatikus nekem, mondta Willy. Látszik, hogy kijárta az élet iskoláját, meg hogy tudja, hogyan kell viselkedni. A legtöbb ember nem tudja, hogy kell. De maga? Maga igen. Hát, ebben nem vagyok olyan biztos, de igaz, hogy jártam abba a bizonyos iskolába. Mindannyian ittunk még egy pár pohárral, aztán bementünk a nappaliba. Willy felvett egy vitorlás sapkát, leült a harmóniumhoz, és egy kezével játszani kezdett. Nagyon hangosan játszott. A földön mindenfelé apró pénz hevert, 5 centesek, 10 centesek, 4,5 dollárosok. Nem kérdeztem miért. Ültünk, ittunk és hallgattuk, ahogy játszik. Halkan tapsoltam, amikor befejezte.
Egyik este itt voltak nálam a lányok, és valaki elkiáltotta magát, hogy Razia! Hát azt látnia kellett volna, hogy rohantak. Az egyik meztelenül, a másik melltartóban, bugyiban. Mind felpattantak és rohantak, hogy elbújjanak a garázsban. Hát annyira vicces volt. Én meg csak ültem tovább, aztán szép lassan egyesével visszamerészkedtek a garázsból. Nagyon jót nevettem.
Na és ki kiáltotta, hogy Razia? Kérdeztem.
Hát én, mondta.
Aztán felállt, bement a hálószobába, levetkőzött és befeküdt az ágyba. Pepper bement hozzá, megcsokolta és beszélgetett vele. Én meg közben szedtem össze az aprót a földről. Amikor kijött, lemutatott a lépcső aljára. Lementem és felhoztam a bőröndömet. Hét. A reggel az öreg felvette a vitorlás sapkát, a kapitány sapkáját, tudtuk, hogy kihajózunk a jaktyán. Mindig megállt a tükör előtt, hogy megigazítsa magán, és valamelyik lány futva jött a szobánkba, hogy közölje. Kihajózunk! Willy, felvette a sapkáját! Mint legelőször is. Kijött a szobájából sapkával a fején, mi meg mentünk utána le a garázsba szó nélkül. Egy öreg autója volt. Olyan öreg, hogy még hátsó pótülés is volt benne. A két vagy három másik lány beült előre Willy mellé, egymás ölébe, vagy én nem tudom, hogyan sikerült nekik, de sikerült. Pepper és én hátra ültünk, és azt mondta, csak akkor megy ki a vízre, ha nem másnapos, és olyankor nem iszik. És azt sem tűri, hogy más igyon körülötte, szóval csak óvatosan.
Már pedig nekem innom kell egyet.
Hidd el mindannyiunknak, mondta. Aztán kivett egy üveget a táskájából, és lecsavart a kupakját. Odaadta az üveget. Várd meg, amíg belenéz a visszapillantóba, aztán ha a tekintetét újra az útra szegezi, akkor húzd meg.
Megpróbáltam. Sikerült.
Utána Pepper jött. Mire elértünk San Pedroba, üres volt az üveg. Pepper elővett egy csomag rágót, én rágyújtottam egy szivarra, majd kimásztunk az autóból. Jól nézett ki a jakt. Két motorja volt, és Willy megmutatta, hogyan kell beindítani a tartalék motort, ha netán valami baj lenne. Álltam mellette, de nem figyeltem rá, csak bólogattam. Valami hülyeséget magyarázott arról, hogyan kell megrántani a kötelet, hogy beinduljon. Aztán megmutatta, hogy kell felhúzni a horgonyt, elüldözni a hajót, hogy elindulhassunk a kikötőből, de én csak arra vágytam, hogy ihassak még egy italt. Aztán elindultunk, ő pedig állt a kabinban, fején a kapitány sapkával, kormányozta a hajót, a lányok pedig körülállták.
Ó, Willy, hadd kormányozzak! Willy, 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 hadd kormányozzak!
Én nem kértem, hogy kormányozhassak. A hajót a saját neve után Villámnak nevezte el. Aj, borzasztó név volt. A Ringo Punci sokkal jobb lett volna. Lementem Pepperrel a kajutba, és találtunk még innivalót. Jó sok innivalót. Lent maradtunk, és ittunk. Aztán Willy leállította a motort, és hallottam, hogy jön le a lépcsőn.
Visszamegyünk a kikötőbe, mondta.
Na, de miért?
Connyra már megint rájött az 5 perc. Attól tartok, a vízbe veti magát. Hozzám se szól, csak ül és néz maga elé. Nem tud úszni. Attól tartok, hogy a vízbe ugrik.
Connie volt az, amelyiknek rongy volt a fején.
Hát ugorjon. Majd én kihúzom. Meg kiütöm, még tudom, hogyan kell, aztán kihozom a vízből. Ne aggódjon miatta. Nem. Visszamegyünk. Arról nem is beszélve, hogy ti meg itt titokban isztok.
Willy felment a lépcsőn. Töltöttem egy-egy italt, és rágyújtottam egy szivarra. Nyolc. Mikor beértünk a kikötőbe, Willy lejött, és azt mondta, elmegy, és nem sokára jön. De nem jött. Még 3 nap és 3 éjjel vártunk rá. Mind a 3 lányt ott hagyta. Beült az autójába, és elment. Nagyon dühös lett, mondta az egyik lány. Ja, válaszolta valamelyikük. Egy csomó kaja és pia volt odalent, úgyhogy ott maradtunk, és vártuk Willit. Pepperrel együtt 4 lány volt. Akár mennyit ittunk, vagy akárhány pokrócot húztunk magunkra, hideg volt. Csak egyetlen módja volt, hogy felmelegedjünk. A lányok viccet csináltak belőle. De most én következem, kiáltotta valamelyikük. Nem, most én megyek, mondta egy másik.
Na és én? Mikor megyek el? Kérdeztem.
Nevettek. Egy idő után aztán nem bírtam az iramot. Kiderült, hogy nálam vannak a zöld dobó kockák, leültünk a földre és kockázni kezdtünk. Mindenki részeg volt, és a lányoknak volt egy csomó pénze. Nekem nem volt, de nem sokára lett. Nem igazán értették a játékot, de én elmagyaráztam közben, aztán megváltoztattam a szabályokat, hogy igazodjunk a körülményekhez. Így talált ránk Willy, amikor visszajött. Hogy tök részegen kockáztunk.
Ezen a hajón tilos a szerencsejáték, üvöltött a lépcső tetejéről.
Connie felment a lépcsőn, átölelte, beledugta hosszú nyelvét a szájába, és megmarkolta a tökét. Willy ezek után mosolyogva jött le a lépcsőn, töltött magának egy italt, aztán töltött mindenkinek, és üldögéltünk, beszélgettünk, nevetgéltünk. Willy elmondta, hogy operát ír orgonára. San Francisco császára címmel. Megígértem, hogy megírom hozzá a szöveget, és aznap este úgy hajtottunk vissza a városba, hogy mindenki ívott és jól érezte magát. Az összes többi kirándulás ennek a mintájára történt. Aztán egy éjjel meghalt, és újra mind az utcára kerültünk. A lányok, meg én is. A keleti parton egy húga örökölt mindent, én pedig elmentem egy kutyasütit gyártóüzembe dolgozni. A Kingsley Street-en laktam valahol, és szállítmányozóként dolgoztam egy üzletben, ahol csillárokat árultak. Egész nyugodt időszak volt. Esténként sok sört ittam, és gyakran elfelejtettem enni. Vettem egy használt írógépet, egy öreg Underwoodot, aminek mindig beragadtak a billentyűi. Akkor épp 10 éve egy sort sem írtam. Berúgtam a sörtől, és nekiálltam verseket írni. Elég hamar összegyűlt egy szép mennyiség, de nem tudtam, mit kezdjek vele. Beletettem az egészet egy borítékba, és elküldtem egy magazinnak egy texasi kisvárosba. Sejtettem, hogy nem fogják kiadni, de gondoltam, ha valakit feldühíthetek vele, hát már nem volt hiába. Erre kaptam egy levelet, illetve 2, két hosszú levelet. Az állt bennük, hogy zseni vagyok. Azt mondták, hogy megdöbbentő vagyok, hogy én vagyok az Isten. Újra és újra elolvastam a leveleket, aztán berúgtam, és írtam egy hosszú válaszlevelet. És küldtem még egy verset. Minden éjjel verset és levelet írtam, dőlt belőlem a kamu. A szerkesztőnő, aki maga is valami írófélesség volt, képeket kezdett küldözgetni magáról, most nem is nézett ki rosszul. Egyáltalán nem. A levelek hangvétele egyre személyesebb lett. Elmesélte, hogy senki nem akarja elvenni. A szerkesztő asszisztens egy fiatal srác azt mondta neki, hogy ő a fele vagyonáért cserébe elveszi, de neki nem volt pénze, csak az emberek hitték, hogy van. A szerkesztő asszisztens később bevitték egy kis időre az elmegyógyintézetbe. Senki nem akar elvenni, hajtogatta a leveleiben. A verseidet közzé tesszük a következő számunkban, amiben csak Csiánszki versek lesznek, de senki nem akar elvenni, senki. Mert hát, tudod, van egy kis testi hibám a nyakammal. Így születtem. Soha nem fogok férjhez menni. Egyik este nagyon berúgtam.
Nyugi, majd én elveszlek, írtam neki. Ne is törődj a nyakaddal, én sem vagyok túl jóképű. Te a nyakaddal, én meg az oroszlán karmolt arcommal, már látom is magunkat, ahogy együtt sétálunk az utcán.
Elpostáztam neki, és meg is feledkeztem róla. Ittam még egy doboz sört, és lefeküdtem aludni. Aztán megérkezett a válaszlevél.
Jaj, annyira boldog vagyok. Mindenki csak néz, és azt kérdi, Niki, mi történt veled? Csak úgy ragyogsz, majd kicsattansz a bőrödből. Mi az, Niki?
De nem mondom meg nekik.
Ó, Harry, Annyira boldog vagyok.
Küldött egy-két fotót is, egy-két nagyon ronda képet magáról. Beszartam. Elmentem és vettem egy üveg viszkit. Néztem a képeket, ittem a viszkit. Aztán letérdeltem a szőnyegre. Ó, uram, vagy Jézusom, mit tettem? Mit tettem? Hát, megmondom, mit, fiúk. Hátra lévő életemet annak fogom szentelni, hogy ezt a szegény nőt boldoggá tegyem. Pokoli lesz, de én kemény vagyok, és mi jobb lehet annál, hogy az ember valaki mást boldoggá tesz? Aztán felkeltem a szőnyegről, és egy kicsit elbizonytalanodtam az utóbbival kapcsolatban. Egy héttel később a busz megállóban álltam részegen, és vártam, hogy megérkezzen a busz Texasból. Bemondták a hangos bemondón, hogy megjött a busz, én pedig felkészültem a halára. Néztem a kifelé igyekvő arcokat, és próbáltam összeegyeztetni a fotókon lévővel. Aztán megláttam egy fiatal, 23 éves szőke csajt. A lába jó. A mozgása élettel teli, ártatlan, de elég sznóbarcú. Hegyke. Talán így írhatnánk le. És a nyaka nem is olyan vészes. Én 35 voltam akkor. Oda mentem hozzá.
Te vagy Niki?
Én.
Én pedig Csiászki. Elvigyem a táskád.
Kimentünk a parkolóba.
3 órája várok itt, idegesen remegő gyomorral, már majdnem megörültem a várakozástól. Nem tudtam más csinálni, csak bemenni a bárba és inni egyet-kettőt.
Rátette a kezét a motorháztetőre. Még meleg a motor. Hát te kis szemét. Csak most értél ide. Nevettem.
Á, igaz.
Beültünk a vént ragacsba és elindultunk. Nem sokára össze is házasodtunk Vegasban, és ami pénzem volt, az elment arra és a buszútra Texasba. Mikor felszálltam vele a buszra, 35 cent volt a zsebemben. Nem vagyok biztos benne, hogy apusnak tetszeni fog, amit tettem.
Ó, Jézus, ó, Istenem, imádkoztam. Adjatok erőt, adjatok bátorságot.
Egész úton csókolgatott, ficánkolt, turbékolt, amíg oda nem értünk abba a texasi kisvárosba. Éjjel 2:30-kor érkeztünk meg, és amikor szálltunk le a buszvezető, mintha azt kérdezte volna, ki ez a hajléktalan veled, Niki? Megálltunk lent az utcán, és azt kérdeztem,
mit kérdezett a buszvezető? Mit mondott?
Kérdeztem újra, miközben csörgettem a 35 centemet a zsebemben. Á, nem mondott semmit. Na, gyere! Felment egy belvárosi ház lépcsőjén.
Na de, hova a francba mész?
Betette a kulcsot a zárba, és az ajtó kinyílt. Felnéztem az ajtó fölé, ahol a falba vésve ez állt, városháza. Bementünk. Csak megnézem, hogy jött-e postám. Bement az irodájába, és átnézte az asztalát. A rohadt életben nincs postám. Fogadjunk, hogy az a kurva lenyúlta a leveleimet.
Milyen kurva? Milyen kurva, bébi?
Van egy ellenségem. Gyere csak! Végig mentünk a folyosón, és megállt egy ajtó előtt. A kezembe nyomott egy hajtűt. Na tessék, nézd meg, hogy ki tudod enyitni ezzel. Álltam az ajtó előtt, és próbálkoztam. Láttam a főcímeket.
A híres írót rajta kapták, amint egy volt prostituáltal betör a polgármester irodájába.
Nem tudtam kinyitni. Elmentünk a lakására, beugrottunk az ágyba, és folytattuk, amit a buszon elkezdtünk. Egy pár napja voltam ott, amikor egy reggel, úgy 9 óra tájban csengettek. Még ágyban voltunk.
Mi a fasz? Kérdeztem.
Menj, nyiss ajtót, mondta. Felvettem valamit, és oda mentem az ajtóhoz. Egy törpe állt ott, aki időnként egész testében megremegett. Volt valami betegsége. Egy kis sofőrsapka volt rajta.
Mr. Csiánszki?
Igen.
Mr. Dyer megkért, hogy mutassa meg önnek az egész birtokot.
Várj egy percet. Visszamentem. Bébi, egy törpe áll odakint, és azt mondja, hogy egy bizonyos Mr. Dyer szeretné nekem megmutatni a birtokot. Törpe és egész testében remeg.
Hát, akkor menj vele. Ő az apám.
Ki? A törpe?
Nem, Mr. Dyer. Zokni cipőt húztam, és kimentem a verandára.
Jól van, pajtás. Akkor menjünk, mondtam.
Átmentünk a városon, majd elhagytuk a városhatárt.
Ez is Mr. Dyer földje,
mutogatta a törpe. Én meg olyankor mindig kinéztem.
Meg az is Mr. Dyer földje.
Nem szóltam semmit.
Ez itt mind Mr. Dyer farmja, kiadja megművelésre a földet, és feleznek az emberekkel a bevételen.
A törpe bevitt egy zöld erdőbe, kimutatott.
Látja azt a tavat?
Aha.
Összesen 7 van még beljebb, tele hallal. És látja azt a pulykát?
Aha.
Vadon él. Ezt itt mindegy horgász és vadász egylet bérli tőle. Természetesen Mr. Dyer és a barátai akkor jönnek ide, amikor csak akarnak. Ez szokott pecázni vagy vadászni?
Lődöztem eleget életemben.
Mentünk tovább.
Mr. Dyer ide járt iskolába.
Csak nem.
De bizony, abba a téglaépületbe ott. Ezóta megvette, felújította, és egyfajta emlékmű.
Bámulatos.
Aztán visszamentünk a városba.
Kösz, mondtam neki.
Éljek vissza holnap reggel is? Van még mit látni?
Nem, köszi, ennyi elég lesz.
Bementem a lakásba. Újra király voltam. És jó lesz itt befejezni ahelyett, hogy elmesélném, hogyan vesztettem el mindezt. Legyen elég annyi, hogy egy török volt az ügyben, aki lila nyakkendőtűt viselt a nyakkendőjén, és aki kifinomult, modorú, kultúrált ember volt. Esélyem se volt. De aztán a török is lemorzsolodott, és az utolsó információm az volt Nikiről, hogy Alaszkában hozzáment egy eszkimóhoz. Küldött egy képet a gyerekéről, és azt írta, hogy továbbra is írogat, és nagyon boldog. Én meg azt válaszoltam neki.
Légy erős, bébi, őrült egy világ ez.
És ahogy mondani szokták, ennyi volt.